Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs alkalmunk kezdetén helyünket elfoglalva énekeljük a 831. dicséretünket. 831. dicséretünket, amelyik így kezdődik. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hallgassuk meg, testvérek, nyitott szívvel Benkó Tamás testvérünknek a bizonyságtételét.
Áldás békesség mindenkinek! Egy idézettel kezdeném, 104-es Zsoltár 33. versével. Éneklek az Úrnak, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Akkor készültem, hogy miről is fogok beszélni, sok minden eszembe jutott. Végül úgy döntöttem, hogy arról szeretnék egy pár gondolatot megosztani, hogy hogyan alakult az életem, hogy az elmúlt 25 évet nagyjából azt kórusban énekeltem. Elsősorban a Psalterium Hungaricum kórusra gondolok, de előtte is más kórusokban. Magáról a kórusról annyit érdemes tudni, hogy alapvetően ez egy református kórus, Budapesten alakult 2001-ben, egész sokféle repertoárja van, sok szolgálatot végez, Reformáció 500 rendezvény keretében, Kárpát-medencében 20 helyen énekeltünk a debreceni kántussal együtt. Művészetek palotájában is a református énekekben részt veszünk a kezdetektől fogva folyamatosan, de emellett járunk gyülekezetekbe is vasárnapon énekelni. Tehát visszatérve, hogy hogyan is lesz része valaki egy ilyen szolgálatnak. Hát, nagyszüleim generációjával ellentétben, bátyámmal mi nem kaptuk meg a nevezzük egy klasszikus műveltséget, vagy klasszikus nevelést, bár a latint azt a Bármadasban mi is tanultuk, de a zenei rész azért kimaradt. Nem játszottunk, nem énekeltünk semmilyen hangszerem. És fölöttünk lakott ugyan az énektanárunk, és hallottuk rendszeresen, ahogy akár ő zongorál, akár a tanítványai zongorálnak, de hát ez sem igazán sarkalt minket olyan tettekre, hogy ezzel bármit is kezdjünk. Hát a mi képességeink is azért hagytak kívánni valót maguk után, mert sok mindent elmondta, hogy 5.-6. a énekórán a felelés az általában arról szólt, hogy ha elmondjuk az ének szövegét, akkor az már rendben van, és inkább ne énekeljük, mert mindenkinek az a jobb. És hát igazából mi ezzel elégedettek voltunk, azt kell mondjam. Ugyanakkor sokszor, amit mi gondolunk, nem biztos, hogy az az út, amit rendeltek nekünk. 7.-8. iskolát váltottam, szintén Budakeszin. Az osztályfőnökünk történelem énekszakos tanár volt, és ott nem volt nála kérdés, hogy az egész osztály az értelemszerűen énekórán is éneklünk, több szólamban is, de hogy mindenkinek a énekkarba járás az kötelező. Ami a két dolgot tanított meg igazából. Az egyik, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy hogyan énekelünk, mennyire tudjuk a darabot, hanem sokkal lényegesebb, hogy énekeljünk, és ezáltal részben hallja a tanár, hogy mit éneklünk, ki tudja javítani a esetleges rossz hangokat. Ha nem éneklünk, nem is hallatszik, amit csinálunk, nem is látszik, és így javulni sem lehet benne. A másik, az meg a felelősség kérdése. Ugye ebben a korban, ugye ez 13-4 évesek voltunk, egy kicsit talán már idősebb, de nagyjából ennyi. Elkezdettünk mutálni egy páran fiúk, és hát egy szólamban 2-3 voltunk, ami hát nem a ideális azért abban a korban, hogy a relatíve kevesen énekeljünk, és mellette meg a szoprán alt szólam az ilyen 10-15 fő volt. Tehát meg kellett tanulnunk, hogy ki kell állni, énekelni kell, és ha ott vagyunk többen, akkor az nagyon nagy segítség. Egy ember, ha egyedül énekel, ha csak nem nagyon jó tehetséggel áldotta meg az Isten, akkor hát nem az igazi. Kettő tapasztalatom szerint az még borzalmasabb. Viszont ha már hárman éneklünk, az már egészen jól össze tud állni egy szólammá. És ha ott van mellette még 2-3 szólam, akkor kívülről egy elfogadható minőségű éneklés is nagyon szépen tud szólni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni egyedül is a szép éneklésre, de hát én se tudok annak ellenére, hogy ennyit éneklek, elővenni egy kottát és leénekelni. Még talán a képességeimről annyit sok mindent elmond, hogy ebben az időben volt a konfirmáció vizsgám, és pont az előbb énekelt, korábban 471, most 831-es ének volt a konfirmáció, amikor készültünk hétvégén az ének, és a hittan tanárom azt mondta, hogy akkor hallott először tisztán énekelni életében, pedig hát egy pár évet már előtte hallott engem. Gimnáziumban átkerültem a Bármadasba, ott is hasonló szelleműségű volt a énektanár, illetve az énekkar is. Itt már azért a zenei anyag is jobban tükrözte a protestáns szellemiséget, bár előtte a Provászka Ottokár gimnázium és a keresztény szellemiséget tükrözte, katolikus gimnáziumról van szó. És amikor Bármadasba jártam, ott volt egy igazgatóváltás pont félúton, második és harmadik között, vagy most éppen a 10-11 között. Ugye Arany János lett az igazgató, aki részben átvette a kórus vezetését is, és hát az ő személyisége abszolút meghatározó volt az én életemben ilyen szempontból. Róla tudni kell, hogy egy eléggé megosztó személyiség. Vagy nagyon szeretik az emberek, vagy nagyon nem szeretik az emberek, hogy más szavakat ne használjak. Én szerencsésnek mondhatom magamat, hogy az első csoportba tartoztam, és ennek okán is volt, amikor 2001-ben úgy gondolt, hogy a régi bármadasos diákokból kéne egy öreg diákkórust alapítani, akkor én is többet magammal örömmel hallottuk meg a hívást, és álltunk be kórusba, és énekeltünk ott, és éneklünk azóta is nagyon sokan. Mi látható ebből a példából is, hogy soha nem tudjuk, hogy milyen út van előttünk. Viszont nagyon fontos az, hogy megértsük, és megtaláljuk mindjárt azt az utat, amire Isten vezet minket. Ne bátortalanodjunk el, akkor sem, hogyha úgy érezzük, hogy nincs hozzá erőnk, képességünk, mert mindent meg fogunk kapni ahhoz, amire szükségünk van. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és Isten áldását kívánjuk további életetekre is. És egy közérdekű hirdetést szeretnék mondani, mielőtt elkezdjük az éneket, a heti énekünket, hogy az elmúlt napok tapasztalataiból az jött le, hogy néha elfelejtjük megnézni a telefonunkat, hogy biztosan lenémítottuk-e. Ezt még most tegyük meg, hogy ne zavarja meg az ige hirdetést, ha esetleg eddig nem tettük volna meg. És énekeljük a heti énekünket, amit a lapon is kaptunk, ugye ez a 218-as Halleluja ének, a nagy mélységből szüntelen. Jézus Krisztus mondja, betelt az idő, elközelített az Istennek országa, térjetek meg,
és higgyetek az evangéliumban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te bíztatsz a kérésre. Ezért, hogy kérjünk életet, kérjünk kegyelmet, kérjünk szabadítást, és kérjünk bocsánatot, Te tőled, mert Tiéd minden hatalom menjen és földön, mert Te vagy az egyetlen, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Úr Jézus Krisztus, ragyogtasd fel ma is a Te dicsőségedet, a Te igédnek fáklyáját, ragyogását, és hogyha Te igéd világosságában mennyei fénybe, meglássuk magunkat, hogy kik vagyunk nélküled, és kik lehetünk veled. Úr Jézus Krisztus, Te látod az elakadásainkat, Te látod a küzdelmeinket, Te látod a bizonytalanságainkat, Te látod a kettősségeinket, nyomorúságot, bénultságot, önmarcangolást. Urunk, amint vagyunk, láttasd meg, Úr Jézus Krisztus, hogy mennyi szemszögből kik vagyunk. Köszönjük, hogy Te vagy a jó pásztor, aki keresed az elvesztett életünket. Köszönjük, hogy elvégeztetett a megváltásunk, hogy teljes a váltságunk a Golgotán, és aki a Te benned hisz, az nem éldegél, hanem teljes élete van. Aki hisz abban, aki elküldött téged, és hallja Te beszédedet, az átment a halálból az életbe. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elhoztad az órát, és ez ma is ma van, amikor a lelki halottak meghallhatják a Te beszédedet, és aki hallja Te szavad, az él. Köszönjük, hogy serkented az alvóhívőt, és köszönjük, hogy Te támasztod fel a lelki halottakat. Adj ébredést, Urunk! Jézus Krisztusért, Atyánk! Szent lelked hatalmáért, tüzéért, világosságáért, szeretetéért és erejéért könyörgünk. Te érted, Urunk, köszönjük, hogy szent lelkedben magadat adod. Könyörülj rajtunk, hogy ne visszautasítjuk, hanem elfogadjuk a Te ajándékodat, téged magad, az életet. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és szent lelke segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek ezen a mai estén írva található továbbra is, és az ima közösségen majdnem így olvastuk a Gedeon könyvében, Bírák evangéliumában. Tehát Bírák könyve 7. fejezet és 9-től 22-ig terjedő versek. Bírák könyve 7. fejezetének 9. versétől kezdődően így szól hozzád és hozzám az élő Isten. Azon az éjszakán ezt mondta neki Gedeonnak az Úr. Kelj föl! Támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Púrával egészen a tábori előőrsökig. Mindjárt Amálék, és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint a sáskahad. Tevéiknek nem volt se szer is a száma, annyian voltak, mint a tenger partján a homok. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen álmát mesélte el társának, ezt mondta: azt álmodtam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le mindjárt táborára, és amikor a sátorhoz ért, neki ütközött, úgy, hogy az ledőlt. Felfordította, a sátor pedig összedőlt. A társa így felelt neki. Nem más az, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallott az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. 300 embert három csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt, meg egy üres cserépfazekat, és egy fákját a fazékba. Majd ezt mondta nekik, figyeljetek engem, és ugyanazt tegyétek, amikor elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit majd én teszek. Ha meghújom a kürtöt, én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket a tábor körül mindenütt, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrség váltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, meghújták a kürtöket, és összetörték a kezdékben lévő cserépfazekakat. Ekkor mind a három csapat megfújta a kürtöket, és összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, amelyekkel kürtöltek, és így kiáltoztak fegyverbe az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a táboron kívül, az egész tábor viszont futásnak eredt, és ordítozva menekült. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor, egészen Bét-Sittáig, Szerédá felé, az Ábél-Meholái partig, Tabbát fölött. Bírák 7-ből 9. és 15. verseket emeljük ki, testvéreim. Azon az éjszakán ezt mondta az Úr neki, kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. Sorozatunk ma esti címe, kedves testvéreim, hogy hogyan ad győzelmet az Úr. Testvérek, annak ellenére ad győzelmet az Úr, mint ami látszik. Hát itt egy 400-szoros a túlerő. És nézzük meg, hogy a felolvasott szakaszban, igyekeztünk a felolvasásban aláhúzni, nem azt mondja az Úr, hogy kezedbe fogom adni. A kezedbe adtam. Az Úrnál, kedves testvéreim, a jövő az egy befejezett tény. Az Úrnál a jövő, az Úrnál az ígéret, az biztos van, mint hogy te meg én itt vagyunk. Ha 100%, hogy itt vagy, akkor 101%, hogy az Úr minden ígéretét be fogja teljesíteni. Ugye küzdelmeink, győzelmeink az Úrral, és hogyan ad az Úr győzelmet. Szereztél-e már, vagy próbáltál-e szerezni, kedves testvérem, magadnak győzelmet? És mire mentél vele? Ugye vannak emberi hódítások. Mit értünk ez alatt? Meghódítottál valakit, levetted a lábáról? Meddig tartott az emberi győzelem? Milyen céllal, milyen áron szereztél győzelmet? Mindenképpen ideig, óráig, és a 60-70, legfeljebb 120 esztendő az még mindig ideig óráig. Az Úrnál örök jelen van. Ha nálunk az idő olyan, mint egy vonal, akkor az Úrnál az egy gömb. Az örök mában él. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Nézd meg, hogy Jákve egyenlő Jézus. Amit az égő csipkebokornál mond az Úr, a vagyok, én vagyok az örökkévaló, voltam, aki leszek, leszek, aki vagyok, voltam, aki voltam. Zsidók 13:8, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, az örökkévaló. Ő örökkévaló győzelmet ad, testvérem. Örökké tartó békességet, örökké tartó boldogságot. Gondoljunk bele, hogy az Úr a paradicsomban a teremtéskor a 101%-ot adta meg. El tudjuk azt képzelni? Nem volt feszültség. Nem volt infláció, nem volt háború, nem volt testvérháború, nem volt halál, nem volt betegség. Minden ingyen volt, kegyelemből. Kegyelemből volt a kenyér is. A gyümölcs is. És erre a 101%-ra a kísértő ráígért. Nagyon helyén értve szabad ezt mondani. Ádám és Éva 21-re lapot húzott. És csodálkozunkba veszítettük. Azt mondja az Úr, hogy én mégis bocsánatot adok. De azt kérd el, és fogad el. Kérjetek és adottik, de az, hogy kérnem kelljen, az rá kell döbbennem, és el kell ismernem, hogy Uram, én rá szorulok a te kegyelmedre. Nincs más megoldás. Csak a megoldás, az a kegyelem. Ugye egy-egy mondatban az előző esték, téged is keres az Úr, miből és mivel? Nagy takarítás. Az Úr, mit hagytál még a lelki szőnyeg alatt, testvérem? Tudod, van egy olyan, hogy hát ezt nem égetem el, ezt még leteszem a pincébe, hát ha még jó lesz. Hát ha még felrobban, ugye? De ha kivittél mindent, és megüresedett lelki értelemben is a házad meg a szíved, akkor betöltötte az Úr. Behívtad-e az Urat a helyére? Mert ha gazdátlanul kitakarítva és üresen marad a szíved, akkor végigjön a régi gazda, heted magával. Egy nagyon veszélyes állapot. Senki földjén nem lehet hosszú ideig lenni. Ha még vagyunk a határátkeléseken, amikor senki földjén még egy kicsit áldigálni kell, nem lehet hosszú ideig. Be kell lépni, vagy ide, vagy oda. És formál az Úr, azt mondja, hogy 32 000-rel. Még mindig alul volt a, 32 000 is alul volt az ellenfélnek, de azt mondja az Úr, sok, 10, aztán, már mint 10 000. És ebből még mindig 9700-at küldje haza. Testvérem, ha mindenkit haza küldött volna, egyedül is adott volna győzelmet az Úr, de az Úr meg tudná tenni azt az Isten, hogy mindenkinek direktbe angyal küld haza, evangelizáció meg igényhirdetés nélkül. Meg tudná tenni. De azt mondta, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Úgy döntött, hogy az igehirdetés bolondságának beszéde által üdvözít az Isten, és használ benne téged, meg engem. De nehogy már azt higgyem, hogy rajtam valami is múlik. Viszont amivel meg Isten megbíz, azt meg végezzem el, mert ő azt már elvégezte. És ahol letettük tegnap az ige fodalát, Midjan tábora alattuk volt a síkságon. Az Úr mindig fölébe emel. Mindig az Úr van felül. Az ellenség tábor alul van, és ő fölé emel. És nézd meg, hogy kire nézel. Itt még Gedeon még mindig nézhetett magára, és azért hadd mondjuk így, hogy nézhetett Jézusra. Ki beszélt Gedeonnal? Jézus. Kivívott a jobbók révénél Jákobbal? Jézus. Ki jelent meg Izaiásnak? Jézus. Én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egy vagyok. És testvérek, nézhetünk a körülményekre, a vetésre állunk. Hány ember vallja magát csupán formálisan kereszténynek? És ahhoz mondjuk, mennyi választói névjegyzékben résztvevők száma, abból mennyi a templomba járó, és abból mennyi a hívő. Az átadott életünk jön a született emberbe. Lehet, hogy úgy aránylik, mint a 32 000-i lépcsőfokokban a 300-hoz. Vagy mint a 10 leprásból az egy megtérőhöz. Ezt érdemes lenne majd hozzátenni, hogy a magukat bármilyen formában is kereszténynek vallók közül hányan vannak benne az életkönyvében. És az nem baj, ha valaki formálisan annak vallja magát, csak ne maradjon meg a formalitásnál. Ne egy kitömött bábú legyen, hanem élet. Mert ránézés, a hívő meg a vallásos pont ugyanúgy néz ki. Ugyanaz kívülről, nem ugyanaz belülről. Volt egy irodalmi est, az egyik neves költőnk adott elő, és a fogasnál az előtérben veszik a kalapjukat, és valaki magára vette a művész kalapját, és mondta, hogy bocsánat uram, de összekevertük. Azt mondja, hogy hát művész úr, milyen érdekes, hogy körülbelül ugyanan a fejünk. Azt mondja, hogy körül lehet, hogy igen, de belül nem. Testvéreim, a szívünk belül nem az IQ a kérdés. Van, amikor az intelligent, magas intelligencia hányados, az gátja tud lenni a megtérésnek. Ma azt mondom, hogy tudok. Az Úr meg azt mondja, hogy higgyél. Ez nem azt jelenti, hogy analfabéta legyen a hívő, hanem a hitéhez ragasszon tudást. Mert tud bálvány lenni a tudás. Sőt, mint hogy testvérem, a vallásosság meg a szolgálat is tud bálványnak lenni. Ami Krisztuson kívül van, minden tud bálványnak lenni. Mire nézel? Az ellenségre, magadra, statisztikákra? Ha most a világon megszavaznák, hogy ki vallja egyáltalán a Szent Háromság egy Isten létezését, és ki vallja személyes megváltójának az Úr Jézus Krisztust? Nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy te vagy az az egy, aki annak vallod. Az engem nem fog üdvözíteni se pró, se kontra, hogy hányan igen és hányan nem. Én. Számomra ki vagy, Uram? Testvérek, nézzük már a csodákra. Megállította a napot. Ketté választotta a tengert. Aztán tudod, miért csukta vissza a tengert? Egyrészt, hogy odaveszten az egyiptomi hadsereg, és nem a térdigéről, mocsárba, ugye? A másik meg, hogy Izraelébe vissza ne menjen Egyiptomba. A lelki múltrendszerbe vissza ne menjen. Ketté választotta a Jordánt. Jónásnak küldött halat, és testvérem feltámadt. Ez nem elég. És minden megtérő ember, akit látsz, az egy feltámadt halott. A lelki koporsójából jött ki. Ez nem elég csoda. És mindig azt mondjuk, hogy urunkfél vesztésre állunk. Hát attól függ, hogy kire nézünk. Gedeon, ha azt mondja az Úrnak, hogy Uram, nem tudok hinni. Most már 300-an vagyunk, ők meg 400-szor annyian. Testvérem, mire áll rá a fókuszod? Oda fogsz megérkezni. Testvérem, lehet fókuszálni a gödörre, lehet fókuszálni az ellenségre, lehet fókuszálni saját magadra, a kudarcaidra, a kísértésedre, a bukásaidra, és lehet fókuszálni Jézusra. Jól ismert ige szerintem bibliaolvasó és hívő testvérek között, de ezt is körülbelül vagy belülről is ismerjük. Nézzünk, és Zsidók 12 első három verse. Ezt otthon olvasd át nagyon sokszor, mert nagyon velős három hosszú igevers. Zsidók 12 első három verse. Nézzünk fel Jézusra, magunkról, egymásról, a világról, a kísértésről, a statisztikákról, az előrejelzésekről, számításokról nézzünk fel valóságosan Jézusra. És tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt. Testvérem, ha nem teszed le, felnézve Jézusra a keresztlábánál, a rád nehezedő terhet és benned megkörnyékező bűnt, akkor bele fogsz pusztulni. A bűnteherbe. A bűnt és minden más terhet, az aggódás, két-három teherre ritkán gondolunk, az önmarcangolás, az aggódás és a sérelmek terhére. Ezt is le kell tenni, felnézve Jézusra, aki azért szenvedett gyalázatot, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérem, miben van megfáradva a lelked? A bűneidben, az aggódásaidban, a sérelmeidben, vagy az önmarcangolásodban? Mit cipelsz? Mi az, amit nem bírsz? Még a dicsőség, meg a sikerterhét sem tudjuk elhordozni. Ezért kellett a 24 vénnek letenni a koronát a Jézus lábához, mert belerokkant volna a nyaka. Sérelmek. Említettem a testvéreknek, még a gyülekezeti teremben voltunk az egyik estén, hogy a megtérésem után már éreztem, hogy már kezd szállni a madár, de még azért az a sas még messze nem hasított, hanem csak olyan cammogósan, mikor olyan döcögősen kezd felszállni a repülő, de valahogy még nem találja magasságot. És néhány hónapon belül elvezett odad az Úr, hogy a sérelmeid. Az úri imádság után tulajdonképpen egy lábjegyzet van. Máté 6.14-től. Ha ti megbocsátjátok embertársaitoknak a bűneiket, az ő bűneiket, a ti atyátok is megbocsát nektek. Folytatódik. Viszont ha ti nem bocsátotok meg, a ti atyátok sem bocsát meg nektek. Kell-e még magyarázni? És ha jól lenne, oda lenne írva, hogy aki bocsánatot kér. Nincs odaírva. Kinek kell akkor megbocsátanom? Minden ellenem vétkezőnek. Mindenki, aki vélt vagy valós, jogos vagy jogtalan, sérelmet okozott nekem, meg kell, mennyi módon szentül kell lehet bocsátanom, azért, hogy szabad legyek a sérelmeim terheitől. És egy újabb imádságomon oda kellett borulnom, hogy atyám, mivel te megbocsátottál nekem 10 000 talentumnyi adósságot, egy országi GDP adósságot engedtél el nekem az életem bűnterével a kereszten, ezért én is megbocsátok az engem gyalázási módig szivató kollégistatársaimnak, én is megbocsátok az engem gyalázó román határőrnek, meg még néhány konkrét embernek is. Onnantól lett egy hatalmas szabadítás még. Hatalmas nehezékek mentek le. És testvérek, tudjátok, kiktől szenvedünk még sérelmeket? Akik a legközelebb állnak hozzánk. Ki nem cipel sérelmet a szüleitől? Ki nem cipel sérelmet, ha van házastársától? Gyermekeitől? A szülei, illetve a házastársának a szüleitől, anyóstól, apostól. Akkor neki kell megbocsátani. És elmondani, hogy mivel Jézus megbocsátott nekem, én is megbocsátok neked, még egy dolog, halottakat nem szólítunk meg. Ha már földi életből eltávozó szeretteink iránt hordozunk sérelmet, azt a kereszt elé vidd. Azt az Úr elé vidd. Egyedül csak az Úr elé vidd. A többit megrendezni kell az Úrral is, meg egymással is, és így jön ki a függőleges és a vízszintes. Szabad leszel, testvérem. Jézusért. És itt jön, hogy bocsáss meg, adod a 100 dénárt a másiknak. Máté 18. A 100 dénár a 10 000 talentumnak 1 milliomod része. Testvérem, az az embertársad, szeretted, ellenséged, aki a életed legnagyobb sérelmét okozta neked, az még mindig 1 milliomod része annak a bűntehernek, amivel te vétkeztél az Istennel szemben. Az Úr Jézus Krisztus a Golgota keresztjén neked a 10 000 talentumot. Az azt jelenti, hogy 4200 kiló aranyat, érted? Lehet, hogy nem pontos, de az, már 4200 kiló aranyjal abból már csak tudsz adni. 100 dénár a 100 napi bér. 3,5 havi fizetés. Az se kis pénz. De egy királyságnak a teljes évi állambevétele. Kicsit azért több. Testvérem, mondtad-e azt, hogy ezt én magamnak soha nem tudom megbocsátani? A következő nagy lépés még, akinek meg kell bocsátanod, kedves testvérem, önmagadnak. Nem olcsó bocsánat, nem önfelmentés. Amire Jézus Krisztustól bocsánatot kértél, és kaptál, és elfogadtad, azt megbocsáthatod magadnak, azt meg kell bocsátanod magadnak. A másik, hogyha van olyan önmarcangolás, amit még nem rendeztél az Úrral, akkor azzal először a kereszthez kell menni. De amit már az Istennel rendeztél, és lehet, hogy ebben is, Uram, mivel te megbocsátottad nekem ezt és ezt, te miattad nem ostorozom többet magamat, mert felszabadítottál. Önátkok, én ebbe belepusztulok, én ebbe belehalok, én ebbe belebolondulok. Ilyeneket nem mondjunk, mert ez önátok. És ha mondtunk, akkor erre is kérjük az Úr bocsánatát és szabadítását. Nem gondolunk rá. Csak Jézusért. És kedves testvérem, ha ezek elmennek az útból, akkor egyrészt elkezdem, a bűneink választanak el, mert a bűn behomályosítja a lelki hallásomat, nem hallom meg az evangéliumot. A bűn letompítja, mint a bedugasztott fül. Másrészt pedig utána felszabadít, a bűntehen leoldása felszabadít az örömre, felszabadít az élet, elkezdesz tudni élni. Van életkedved, van életerőd, nem beszélve a szolgálatnak a gyümölcsözőségéről. Azt olvassuk, hogy azon az éjszakán, mondta neki az Úr, a mélységben, a szorult helyzetben, a lelki éjszakáidon, tudja az Úr, hogy miben vagy, nem hagyja az övéit, nem alszik, nem szunnyad Izrael őrizője. Isten soha nem alszik. Mikor a tanítványok azt hitték, hogy Jézus alszik a hajón, ő volt a legéberebb emberi alvófélbe is. Nekik a lelki, serkedj fel, aki alszol. Szóval, hogy ébresztő. Ébredés van itt, a lelki, ez egy lelki ébredés is volt. Testvérem, beszél veled szorult helyzetedben az Isten. Csak figyelj oda, halld meg, amit mond, és tedd meg. Hidd el, halld meg. Hidd el, és tedd meg, amit mond. Gyere én hozzám, vald meg a bűneidet. Ezt mondja a leges-legelső sorban. És szabad vagy. Ráhallgass. Gondolj bele abban, hogy tulajdonképpen téged kivezet és kitanácsol. Ki a tanácsosod? Csodálatos tanácsos, erős Isten örökkéval, atya, békesség fejedelme. És hova jutottál eddig másnak a vezetésével és tanácsával, vagy a kísértőnek a megvezetettje vagy? És vezet az Úr lépésről lépésre. Másrészt pedig bátorít, hogy add az ő szavával. És testvérem, az Isten országa, az nem evés-ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Isten országa erő és öröm. Újra erősödjünk meg benne. A hívő emberek nem savanyú káposzták, és nem is savanyú burkák, meg nincs csípős paprika, testvérem. Csíp a nyelve. Még ránéznek, azt elmegy az életkedve. Testvérek, ha ide most bejönne valaki lelki UFO, és azt mondja, hogy hallottam, hogy van evangelizáció, de nem tudom mi az is. Én rátok nézek, szeretnél követni azt, ami van, megjönne az életkedve a ránk, nem az, hogy néhány mosolygart írna már előtt, kezd felderülni. Jó azért, ha ránk szakad a bűnteher, csak annak a nyomorúságát ne vigyük már tovább, mert egy gubanc van, hogy felmentjük magunkat bűnbánat nélkül. Az is baj. De amely csak a bűnterhet viszik hozzá, és azt mondjuk, hogy kaptunk megint egy csomó ostorcsapást, tovább nem jövünk. Nem, halld meg az örömhírt is. Mert hajlamosak vagyunk erre is, hogy meghalljuk a bűn hirdetését, és mint Péter, hogy nem történhetik meg te veled a feltámadás. Voltál már úgy? Én valakivel beszélgettem egyszer egy igehirdetés után, aki bevágta igehirdetés közben maga után a templomajtót, mert azt mondta, hogy én nem azért jöttem mindől, felbosszantsam magamat. Róma 6.23 volt az ige, a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Szólt az is, hogy az Isten bocsánat az örök élet a Krisztusban, de a lelke leragadtán a bűnzsoldja a halál. Mondom, mert tetszett volna várni végig, lett volna happy end is. Mennyei. És azon a részén is szólt az örömér, amikor ott volt, de nem hallotta meg. Nem hallotta meg. És ahogy ott volt egyik testőrünk imádsága, amely Uram, ameddig szól az ítéleted, addig szól a kegyelmed is. Így igaz. Mert az Isten ítéletének a meghirdetés az még mindig a kegyelem hirdetése. Mert ha nem hirdette volna meg Isten az ítéletet Ninive fölött, akkor Ninive elpusztult volna. És az volt a kegyelme Istennek, hogy meghirdette az ítéletet, hogy az ítélet meghirdetése és az ítélet bekövetkezte között meg lehet térni, utána nem. És semmit nem cselekszik az Úr azelőtt, hogy az ő prófétáin keresztül ószövetségi és újszövetségi küldötte proféta, apostol, ige hirdető, bizonyságtevőn keresztül meg ne hirdeti. Semmit nem cselekszik, mielőtt meg ne mondaná. Tehát testvéreim, öröm. És azt mondja, kezedbe adtam, négyszer mondja, nézd meg testvérem, mert még a tegnapi szakaszban is ott van egy, hogy kezedbe adtam, elvégeztetett. Előre azt mondja, hogy adtam. Testvérem, mielőtt mi még megszülettünk volna Krisztusért, ő már meghalt. Már odaadta, érted, a fiát. Úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát odaadta, érted. És még egy nagyon lényeges dolog, hogy ez is egy vallásos tévképzet, de tulajdonképpen egy démoni tanítás, hogy majd az örök sorsunk valamikor a halálunk után eldől, majd valahogyan valamikor. Nem. Tudod, miért démoni tanítás? Ezért merek így fogalmazni, mert beleringat a kárhozatba. Mert az a tanítás, hogy valakinek az örök sorsán még lehet módosítani a halála után, az beleringatása az illetőnek a saját kárhozatába. Mert felébred a Lázár gazdagjával, és rádöbben, hogy késő. És esetleg ezt valamilyen tévtanítás formájában kereszténynek mondott közösségekben még tanítják is. Ez kárhozatos. Mert ha lehet módosítani a halálom után az örök sorsomon, ennek az az üzenet, hogy nem kell megtérnem a halálom előtt. Testvérek, utána nem lehet. És nézd meg, János evangélium 5. fejezet 24. vers, aki Jézus mondja, aki hallja az én beszédemet, és hisz abban, aki elküldött engem, az átment a halálból az életbe, itt a földön. Testvérem, vagy itt a földön tér meg valaki, vagy soha. A tékozló ember és asszony és fiú és lánya megtérésekor támad fel, vagy soha. Ha nagyon hálás voltam az Úrnak, amikor felragyogtatta, hogy a megtéréskor van a feltámadás. Ez az én fiam, meghalt és feltámadt. A megtérésekor. Vagy soha. Ezt rögzítjük, testvérek. És János 5.25, eljön az az Úr, és az ma van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját. Ezt nem a temetőben mondta Jézus, hanem a templomba. A biológiailag élő lelki halottak hallják ma az Isten szavát, és feltámadnak. És nem az efézusi temetőbe olvastatta fel Pál, hogy serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel, feltámad neked. Serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog a Krisztus. Hanem az efézusi gyülekezetbe kellett felolvasni. A lelki halottaknak. Aki hisz, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van. Aki hisz a fiúban, az életben van. Aki nem hisz, akiben nincs az Isten fiában, élet sincs. Mi az, akiben nincs élet? Halott. Itt a biológiai életben lehet átmenni a lelki életbe. Ez jelenti azt, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is biológiai halállal, él örökké. És aki benne hisz, az nem hal meg lelki halállal soha. Hiszed-e ezt? Komolyan tudod-e mondani? És újra tett fel a kérdést. Jutottunk előbbre a héten, már abból a lelki pozícióból, ahol voltunk. Az álbiztos. A legveszélyesebb dolog, amikor azt hiszi valaki, hogy az a vallásos állapot, amiben van, az elég az üdvösséghez. Nem elég. A vallás az egy keret. De hogy néz ki egy olyan kép a falon, olyan keret a falon, amiben nincs kép? Olyan a vallásos, de nem hívő ember. De megint kérdés, hogy miben? Mert mindenki hisz a maga módján. Testvérem, nem az a kérdés, hogy a maga módján hiszek-e, hanem a Krisztus módján hiszek-e. Mit hiszel? Aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, az nincs élő hitben. Egyetlen közbenjáró. Máriának is Jézus Krisztus volt a közbenjárója. Pál apostolnak is. Noénak is. Péternek is. Józsefnek is. Mindenkinek. Ha nincs más, akkor nincs más. Nincs oda írva, hogy kivéve. Testvérek, mindenki hisz valamiben. Nem az a kérdés, hogy hisze vagy nem, hanem az a kérdés, hogy kiben. Az életben. Tehát kezedbe adtam, átment a halálból. Az életbe. Mert elvégeztetett a megváltásod. Ugye hallja azt az álmot, hogy legurul a kenyér, mondtuk, hogy ugye a kenyér az Isten igéje, és velünk az Úr táborba száll, és megszégyenül, aki bántja, mert megáll az Isten igéje, és az ige porba dönti. Az ige dönti porba a kísértő táborát. Nézd meg! Összezavarodott a démon világ önmagával. Nem kellett semmit tenni, mint hogy Jerikó fala is önmagától dőltek le. És nagyon lényeges dolog a Jerikó elfoglalásakor, amikor meg kellett kerülni 6-szor plusz 7-szer. Jerikót kiment elől a sorba, testvérek. A hadügyminiszter, a papok és a kőtábla a ládával. Tudod miért? Miért ment elől az ige? Mert az Isten népe mindig igeszerűen harcol. A szabály szerűtlenül küzdő ellenséggel is. Kísértésem lehet, neked is, hogy a szabályszerűtlenül küzdővel én is válasszak szabálytalan, bibliátlan, istentelen módszereket. Nem áll. Az igénynek kell előmenni. Az Isten gyermek és az Isten népe mindig Isten szerinti fegyvereket használ. A lelki fegyverzetet, az igazság fegyverzetét. Ami lerombolja az erődítményeket, mert nekünk nem test és vér, pláne nem testvér ellen van küzdelmünk, az igazsággal, az igazságossággal, a béke az evangélium hirdetésével küzdje, az igével küzdje, ne fejbe verjél, világítsál vele, és ott van még, hogy imádkozzatok, értem, csak annak nincs egy ilyen harci eszköz paralelje, de az imádság is a fegyverzet része. Nézd meg újra az általad is jól ismert Efézus 6, 10 és következő verseit. És aki szabályszerűen küzd. És amikor lemegy Gedeon is meghallja az álmot, és annak magyarázatát, akkor lesz békessége. Mert nézd meg, azt mondja az Úr, tudom, hogy félsz, de veled vagyok. Hívőként álltál már olyan lelki küzdelemben, amikor volt félelmed? Biztos. Egy mondatot ehhez is mondjunk, hogy nehogy álmot várjál, meg látomást, meg víziót. Mert lezárult a Szentírás, álmokon keresztül Isten nem üzen már. Ott akkor igen, de mindig csak akkor, amikor volt magyarázó is, de tett hozzá a zsidókhoz írt levelet, mert idéztük, az zsidókhoz írt levél legelső fejezetének legelső versét, sokféle módon szólt az Isten, de ebben az utolsó időben az ő fia által szól, egyedül az ige által szól. A Szentlélek által élővé tett igével szól. Miért kell hozzá a Szentlélek, hogy élővé tegye az ige hirdető, ajkán is élővé tegye az ige hallgató fejében és szívében. Hogy ez nem a hallottuk ma, ez más népeknek a történelemkönyve, mit érdekel ez bennünket? Miért? Téged nem az Isten teremtett? Ez a te történelemkönyved is. A te életednek a könyve. Rád is áll az ítélete és a kegyelme. Tehát mi hitben járunk, nem látásban. Ezt a zárójelet bezártuk. És mit tett? Testvérem, meghallotta a vigasztaló szót, evangéliumot, hogy az ellenség kimondta az ítéletet saját maga felett. Tehát ott kimondta az a midjáni egyik a másiknak, hogy bennünket az Isten Gedeon kezébe adott már, az ő Istenük. Az ellenség saját maga felett kimondta. A kísértő tudja magáról, hogy legyőzött ellenség. Csak megpróbál elhitetni. Az a méhecske, aminek már nincsen fullákja. Tudod, hogy az már nem tud mérgezni. Halál, hol a te fullánkod? Ott van beleírva az 1 Korintus 15 végére. Legyőzött ellenség, a csomó mindenkit megijeszt, megtéveszt, meg elhitet. Nem kell hinned neki. De tudod, mi állít meg itt még? Az, hogy Gedeon, amikor meghallja, hogy győztem, mit csinál? Leborul imádkozni. Mert nem azt mondja, hogy hát itt akkor lerendezett dolog, semmit nem kell tennem. Testvérem, ha itt megáll. Az Úr Jézus Krisztus győzött, de az elkészített ajándékot neked át kell venni. Az elkészített bűnbocsánatot neked el kell kérni, a megtett bűnt neked meg kell vallani hozzám hasonlóan. Amikor azt mondod, hogy ez már tuti ügy, na ott könnyű elbukni. Volt egy hívő tanárunk a teológián, és az elmesélt, hogy az a gyülekezet, ahol szolgált lelkipásztorként azelőtt, volt benne egy mezőgazdaságban munkálkodó bácsi. Soha jó kemény karakter volt, nekem se a pap, se az Isten, se az egyház nekem nem mondja meg semmit, és kaszált, hosszú rendeket, kaszált, szorgalmas volt, becsületes, erőszívós, kitartó, nem tudom, hány hektárt kaszált már, és az utolsó rendet vágta már a nap vége felé, felment a domb tetejére, onnan volt, azt mondta, hogy 30 lépés, és elmondta a bácsi, és látta a végét, és azt mondta, hogy ezt már az Isten nélkül is befejezem. Megbotlott, és a kasza a szíve mellett ment el pár centire. Tehát bement a kaszának az a görbe éle hegye, átment a mellkasán. A szíve mellett néhány centire. Intenzív osztálya volt, ez 70-es, 80-as évek lehetett, és az intenzív osztályra a lelki pásztora bement meglátogatni. És ott mondta el az intenzív osztály, a tiszteletes úr, azért vagyok itt, mert az Isten hozott. Mert azt mondtam, hogy ezt már az Isten nélkül is befejezem. És ott ért meg. Ott ért meg. Mert van az a veszélyünk, hogy hát ez úgy is sikerülni fog, minek imádkozzak. Másik, ez úgy sem fog sikerülni, minek imádkozzak. Minek legyek becsületes eltemetnek úgy is? Miért ne lennék becsületes eltemetnek úgy is? Ismerős? Okul dolgokhoz azért, hadd mondjuk el, ugye József Attila a költő, szerintem mindenki rájött. Sajnálatos módon neki volt egy olyan verse is, hogy 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, ha nem kell senkinek. Ördög megvette. Megvette. Pontosan. Felkínálta az életét az ördögnek. 20 évesen és 15 év múlva azt mondta, hogy Attila, benyújtom a számlát. A Balaton szárszói sinek között benyújtotta 15 év múlva a számlát. Önátok. Mert erre azt mondja az Úr, hogy legyen a hited szerint. Hogy amitől valaki művész, meg grandiózus, nem biztos, hogy áldott. Nagyon helyén értsük ezt a gondolatot. Még talán ide még jegyezzük meg, hogy Beatles, ők is nagyon szépen, lájtosan zenéltek, nem van keményen, mint a Metallica, meg az AC/DC. Csak éppen felajánlották a lelküket a sátánnak egy hamburgi spiritisztánál, hogy ők felajánlják a lelküket, ha a sátán híresebbé teszi őket, mint Jézus. És egy adott ponton John Lennon kijelentette, nézd meg az interneten, hogy megmondhatjuk, hogy most már híresebbek vagyunk, mint Jézus. Hogy halt meg John Lennon? Megölték. Mikor a gyilkosát elfogták, megkérdezték, hogy mi volt az indíték. Azt mondta a gyilkos, hogy a gazdám parancsára tettem. A sátán benyújtotta a számlát. Az Imagine nevű gyönyörű szám az úgy folytatódik, hogy képzelj el egy Isten nélküli világot. A Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy a mennyekben gyémánt okozott, az LSD van belekódolva. Érdemes mindig egy kicsit mögé nézni. Úgyhogy, ha nyerésre állsz, imádkozz, ha vesztésre állsz, akkor is imádkozz, mert az Úrra fogsz győzni. És minden, ami beindulsz, a győztes pozíció, az a térdelő pozíció. Elmondta egyik legáldottabb szolgálatú lelkipásztor, akit ismerhettem meg, lehet, hogy te is ismerted, azt mondta, hogy amit nem imádságban kértünk, nagyon jól nézett ki, minden mi sikerre prognosztizáltuk, ha nem imádságban kértük, nem sikerült. Imádságban kaptunk valamit, nem nézett ki nyerésre az evangélium, ugye mindenen áldás volt. Mert mi hitben járunk, nem látásban az Úr tanácsára. Nézd meg, az Úr által vezetett vezető. Elhitt, amit az Isten mondott neki. Lehet, hogy sokan ismerjük John Stottnak a Hiszek az igehirdetésben című könyvét. Jó, hát értjük ezt. Az igében hiszek meg az Istenben, aki adja, de leírja oda, hogy kedves prédikáló szolgatársaim, ha ti úgy mentek fel a szószékre, hogy eleve azt mondjátok, hogy minek prédikáljak, úgyse tért itt meg senki, nincs ennek értelme, de azért elmondom, abban biztos, hogy nem lesz ébredés. De úgy megyek fel a szószékre, hogy Uram, én itt semmit nem tudok tenni, senki önmagára nem tud semmit tenni, de te el tudod végezni, hogy itt élet támadjon. Hát ha úgy teszel bizonyságot, hogy úgyse lesz semmi értelme, akkor biztos, hogy nem lesz. Legyen a te hite szerint. Hiszel-e az Isten igében és hatalmában? és az Isten igének feltámasztó erejébe. És nézd meg, nem volt bizonytalan a trombita hangja. Először Gedeon kellett meggyőzni, Gedeon meggyőződött, meggyőzetett az Isten által, és utána adott az Isten rajta keresztül győzelmet. Nézd meg, a Samária asszonynak először bűnbocsánatot kellett nyerni, pár percen belül bement a városba, és ő lett a városnak az evangélistája. Azelőtt a város nője volt. És nézd meg, akkor senki nem mondta neki, hogy te beszélsz itt nekünk, te könnyűvérű. És ugye mi a kábetűsnél már más szót szoktunk használni. Senki nem ezt mondta, mert valósággá lett az életében a bűnbocsánat. És ezért valósággá lett, hiteles volt az ajkán az ige, mert hiteles volt a szívében az ige. És az Úrral, kedves testvérem, mindig többségben vagy. Az Úrral mindig. És ha ezen a ponton Gedeon megáll, nem lett volna győzelem. Kedves testvérek, ha megállt volna félúton, és ezt nézzük meg, az egyik legnagyobb hibánk, hogy megállunk félúton a saját esküvünkre menet, lelki esküvünkre menet. Abból még nem lesz házasság. Hogyan akadunk el a megtérés felé vezető úton? Azt is nézzük meg az Isten igében, hogy mi megtérés és mi nem. Azt kérdez, testvérek, hogy hallottam egy ígérzetés és átjárt valami bizsergés, az még nem megtérés. Találkozt egy olyan most már hívő testvérem, ő megtértnek hitte magát 14 éven keresztül. Ez a legveszélyesebb, amikor a kísértő elhiteti, hogy meg vagy térve, és közben nem. És utána meg a kárhoz azt mondja, bocs, átvertelek. De ez a természetem. Egy álom látása, nem meg az, hogy nagyon jó, ha már valaki elkezd igét hallgatni. Nagyon jó, ha elkezd igét olvasni. Nagyon jó, ha kalauz szerint olvassa a Bibliát. Nagyon jó, ha imádkozik. Nagyon jó, ha gyülekezetbe jár. De ez önmag, ez szükséges, de ez nem elégséges. Már én is emlékszem, hogy ezen a héten hallottam, hogy amitől valaki garázsban születik, az attól még nem lesz autó. Aki valaki egyházban születik, ez is, hogy hát én beleszülettem a hitbe. Testvérek, nem lehet. Azt mondja Jézus, hogy szükséges nektek, újonnan születnetek. Jó az irány, de ne állj már meg fél úton. Nézd meg, hogy mibe ringatott bele. Milyen álbiztonságba ringatott bele a kísértő. Van egy csomó szükséges, de még nem elégséges dolog. Testvérem, a megtérés az, amikor az Isten lelkétől megindítva, őszintén, személyesen eléborulsz egy személyes imádságodban, a bűnösségedet, a bűneidet jó esetben egy lelki tanú előtt az Úrnak megvallod, bocsánatot kérsz, kéred a szabadítását és bocsánatát. És kéred, hogy innentől legyen az életed ura és gazdája. A megtérés elfordulás a bűntől, eltérés elfordulás a kárhozattól, önmagadtól, a világtól, és odatérés, odafordulás az Istenhez. Az egyik oldala a bűnnek a megvallása és elhagyása. Egyedül Jézus tud bűnt megbocsátani a földön. A másik oldala pedig az Isten új életre szülő ereje, hogy onnantól fogva elkezdődjön egy új élet, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Adod önmagadat, adod, testvérek, ennél jobb üzlet, hogy odaadod az összes bűnödet, és kapsz helyette teljes szabadítást. Miért nem mész vele? Adod önmagad, és fogadod őt. Az az élet, amit mostantól élek, azt már az Isten fiában, a hitben élem, aki adta önmagát, értem. egyrészt a bűnvallás és uralomváltás egy új szívvel, az Isten fia feltámadásának erejével. Az ő feltámadása bennünket is új életre támaszt. Az a vallásos erőlködés, meg erőtlenség, amit a magunk erejéből élünk, az nem új élet. Testvérem, ami ennél kevesebb, amit elmondunk, az még nem új élet. Lehet, hogy jó az irány, de ne állj meg a félutas. Uram, innentől fogva azt teszel velem, amit akarsz. És elhisszük, hogy az Isten akarata nekünk jobb. Nem merjük elhinni. Mi féltjük magunkat az Istentől. Ő nem féltette magát tőlünk. Te vagy az Úr, és innentől fogva uralom átadás. Valami lezárult, nemet mondott az ember az előző életére, az előző szeretőire, és hűséget esküdött az Istennek. Nézd meg így a házassági esküt, hogy a Jézus esküje, a vőlegény esküje az a Jézus oldaláról mit mond neked, és a mennyasszony esküje, az pedig te mit mondasz Jézusnak. És ez egy döntés, egy deklarálás és egy felvállalás is arról, ami megtörtént. Ami már megtörtént. Mert szívvel hiszünk, hogy üdvözüljünk, és szájjal teszünk vallást. Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözlünk. Aki nem tud róla beszélni, vagy akinek még nincs miről beszélni. Testvérek, ha valaki tud beszélni, nem tudom, vallásos élettörténetről, de nem beszél arról, hogy neki volt egy Krisztus előtt és egy Krisztus utáni, és volt egy Krisztusnak való átadása, volt egy esküvője a Krisztussal, az akkor még nem, ott nem beszélhető új életről. Testvérek, van nincs, hogy egyszer csak felébredtem arra, hogy hívő vagyok. Egyszer csak felébredtem arra, hogy házas vagy. Azt úgy hívják, hogy élettársi kapcsolat, ha valaki mellett ébredsz, hogy égi ez. Istennél nincs élettársi kapcsolat. Istennél örökhűség van. És a földi élettársi kapcsolatok is, mint az istentelenségnek a következményei. És hogyan lehet megtérni? A Krisztus győzelme árán elfogadni azt, ami már megtörtént. És testvérek, nagyon sokszor azért annyi erőtlenség, gyengeség, mert valaki csak azt gondolja magáról, hogy rendben van, de nincsen. Ezt kell megkérdezni az Úrtól, hogy Uram, önmagammal kapcsolatban mit gondolok rosszul? Az Úrért és Gedeonért kiáltottak, felnézd meg, megvan a rangsor, az Úr az első, de vannak küldöttek, akik mögé beállunk. Ez is zsidókhoz írt levél, 13. fejezete. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. De a Krisztus követésben legyetek követők. Megvan a megfelelő rangsor. Mindig első a Krisztus. Egy mondatot arról, három fegyverük van, lelki fegyver. Korsóval kinyert háborút. Tudod, mit jelképez ez a korsó? Törékeny cserépedény. 2 Korintus 4, ott van a világosság támadott, a fákja, az Isten igének világossága. Én vagyok a törékeny cserépedény, és ha az tele van az Isten lelkével, ha összetörettetem, az is az jön ki belőlem, ami bennem van. Uram, itt a lényeg, ami te vagy bennem. Én törékeny vagyok. És a kürt, Ézsaiás 58, zengjen a hangod, mint a kürt, ne sajnáld a torkod, kiálts! Mondd meg az én népemnek, hogy mi a bűne, hogy tudjon belőle megtérni. Ezékiel 3, ha igét kapsz tőlem, mondd meg az én népemnek, mi a bűne, mert ha nem mondod el, a maga bűne miatt hal meg, de számon kérem a vérét a kezedből. Ott van benne, milyen gyönyörű, hogy az Ószövetség, Újszövetség összefog. Hogyan küzdesz? A hadakozásunk fegyverei nem testiek. Mert ha mi emberi kardokat rántunk, akkor emberi kard által fogunk elveszni. A Krisztussal mindig a győzelem, és a, nem az a lényeg, hogy a magam igazát végigvigyem a másikon, hanem a Krisztus, Krisztusnak győzzem meg a másikat, és testvéré lesz az ellenségem. Mint ahogy Anániásnak testvérévé lett Pál, és amikor Pál elment a 12-höz, először azt hitték, hogy AVH-s, vagy AEH-s, állami egyházügyi hivatal, meg államvédelmi hivatal, vagy KGB-s, vagy SZEKUS, vagy sztázis. És kiderült, hogy már testvér. Tehát ekkora fantáziája csak az Úrnak van. Mint hogyha azt mondanánk, hogy Rákosi megtért, az bizonyságot tett. De volt már ilyen, hogy nagy mafiózó megtért és bizonyságot tett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Csak el kell hangozni egy bűnvallásnak, hogy igaz, hogy ezt tettem, de testvérem, hiába nincs valaki nagyon mélyen, de ha nem jön fel a vízszínnél alul egy méterről, az megfullad. Hát azt mondom, hogy a másik az 500 méterre van a bűn mélységébe, hát én akkor kevésbé fulladok meg egy méter alatt, testvérek. Ő meg jobban. Néha testvérem a disznóvájú mellől azért könnyen megtérni, mert egyértelmű, hogy mire van szükség. Sok esetben a jónak, az emberileg jónak, a társadalmilag jónak nehezebb, mert miből kéne? Volt Kecskemét városában egy alkoholista pék. Templom, járt templomba. És abban az időben lehetett ilyen nyilatkozatot tenni a presbitérium előtt, hogy én gondok lelkészét két presbiter előtt nyilatkozom, hogy mit tudom, ezt és ezt abba hagyom, hogy nyilatkozott, hogy leteszi a porrat. És tényleg letette a porrat. Eltett egy vasárnap, nem jött a templomba, kettő, három, negyedik vasárnap a lelkész azt mondta, elmegyek, már megnézem, mert tényleg rend volt a munkájába, sürgött, forgat, mondja, pék uram, mert hallom, hogy tényleg, amit ott aláírta, azt teszi, de hát várjuk továbbra is örömmel a gyülekezetbe, hát meg akkor bibliaórára, még imakörbe is. Ezzel tiszteletes úr, egy bűnöm volt, abból is megtértem. Minek gyűjjek még? Hálából. Ez az önmegváltás, az önigazultság. Mert testvérem, ha leteszi valaki a poharat, meg bármit, a Krisztus nélkül, az még nem megtérés. És akit a fiú megszabadít, az meg valójában szabad. És nézd meg, hogy a sátán országa erődítménye magától összedől, bevégzett dolog, legyőzött ellenség. És kedves testvérem, te most melyik oldalon vagy? Az élet oldalán-e már, és ha nem, akkor kizárásos alapban már csak egy van. És tudod, mi a trükk, hogy a kísértő azt mutatja, hogy ő áll győzelemre. Testvérem, az Úr már győzött. Hát ha nem lenne a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége, senki nem vétkezne. De ezt Mózes már előre látta. És a bűn ideig, óráig való gyönyörűség, a bűnnek van másnapossága. És a nagy másnaposság az a kárhozat. És elmegy a lila felhő. A kísértő roppant jó reklámszakember. A legnagyobb reklámszakember. Hitető. Elbizonytalanít Istennel szemben, és becsap magával szemben. Az Úr Jézus Krisztus legyőzte a téged fogvatartó sátánt, az egész démoni seregét, a bűnt és a halált. És kedves testvérem, ma még az örök élet ajtója nyitva van számodra, de nem tudom, hogy holnap nyitva lesz-e még. Már lehet, hogy az én életemet nem tartja meg, de hát akkor lehet, hogy tiszteletes urak közül valakit azért az Úr még ideállít. de lehet, hogy a te életedet nem tartja meg, és lehet, hogy holnapig visszajön. Ma még lehet. Ma még szabad. De valóságosan borulj le a kereszt alatt. Imádkozzunk ezért. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mentő szeretettel kongatod a vészharangokat, és köszönjük, hogy mentő szeretettel nyújtod a kározott tengerében fuldokló életünk számára Golgota keresztjén átszögezett kezedet. És döbbens rá, hogy nincs más út a kározatból az üdvösségre, sem tudás, sem vallásosság, sem filozófia, sem tudomány, sem önmegváltás, sem emberi jó szándék, sem jó indulat és jó akarat, hanem egyedül a te kereszted, mert ha lenne más, akkor te hiába haltál volna meg. Köszönjük, hogy te vagy az igazság, és köszönjük, hogy te vagy az élet. Urunk, könyörgünk, hogy ragyogtasd fel előttünk a dicsőségedet, a keresztedet, a halálodat és a feltámadásodat, és mutasd be önmagunknak, hadd lássuk úgy magunkat, mint te bennünket. Nélküled elveszett, de benned megtaláltatott. Úr Jézus Krisztus, azt a beszélgetést, amit elkezdtél velünk az igédben és lelkeddel, folytasd, Urunk, és senkit ne hagyj nyugodni addig szent nyugtalansággal és szent álmatlansággal, ameddig meg nem tér, ameddig el nem kér és fogadja tőled bűnei bocsánatát. Köszönjük, hogy nappalakon és éjszakákon nem csak Gedeonnal, hanem velünk is beszélsz. Köszönjük, hogy élő Úr vagy, és van szavad hozzánk. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van te nálad. Te győzz meg arról, Urunk, hogy mi az igazság. Amen. Közösen imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Rövid hirdetéseink.
Rövid hirdetés annyi, hogy holnap is még találkozunk 17:30-kor, az ima közösségre, és holnap is itt a templomban találkozunk majd 18:00-kor az utolsó evangelizációs alkalommal. Szeretettel várunk mindenkit, és még a fosság késő hívni másokat sem.
Így a gyülekezeti teremben már nincs hely, de a templomban testvérek még legalább egyen elférünk. Sőt, ha nem lesz hely, akkor szerintem még a Mózes székbe is be lehet ülni vendégtestvéreknek is. Záró énekünk 747-es. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már, régóta vár, személyesen téged, 747.
Kegyelme már, régóta vár.
Fogadjuk Isten áldását. A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Atyánk szeretete, és a Szentlélek, ami vigasztalunk közössége, maradjon mindannyiunkkal.